Szokatlan még nekem ez a rendszeres igei szolgálat, bevallom őszintén, mert az előző 15 évben kurziós szolgálataimban egyszer-egyszer előfordult velem, de hogy ilyen viszonylagos rendszerességgel sorra kerül az ember, ez azért új nekem. Ráadásul most beugróként kell itt ma szolgálnom. A főgondnok urat kérem szépen, hordozza mindenki gondolataiban és imádságaiban. Szegénynek nincs mostanában elég baja, még egy heti rendszeres fogászati kezelésen is részt vesz, és épp ott van ma délelőtt is. Így elcseréltük a jövő hetet és a mai napot, ma én szolgálok, és a jövő héten pedig ő fog ezekkel a gondolatokkal és az apostol szavával. Köszöntök mindenkit, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örömmel jövünk ma is eléd, mert boldogság nekünk a te igédet hallgatni, békesség és nyugalom a te iránymutatásod szerint élni és végezni dolgunkat, ajándék és megtiszteltetés, hogy te szólsz hozzánk ma is, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy nem hagysz magunkra soha. Mindezeket tudva és megtapasztalva, mi mégis időről időre újra és újra elfeledkezünk rólad. És nem beszélgetünk veled eleget, levesszük a szemünket rólad, hogy ne lássuk az általad mutatott utat, befogjuk a fülünket, hogy ne halljuk a te minket irányító hangodat. Bocsásd meg nekünk mindezt, és most szent lelked elküldésével tégy bennünket képessé arra, hogy halljuk, értsük és kövessük szent igazságodat, és benne személyesen hozzánk szóló mai üzenetedet. Ámen. És nyitó énekünként akkor a 25. Zsoltár második versét énekeljük. Így hosszú idő után most már valóban, és nem csak lelkünkben. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjeim.
Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvényidre taníts meg, miken intézmenésem, és vezérelj engemet a te szent igaz igédben. Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint az a Bibliaolvasó kalauzunk mai napra rendelt igéjében szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetének 6-tól 11. versig terjedő szakaszaiban a következőképpen. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor épp úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogy nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Olvassa ezt az ige szakaszt Az első dolog, ami engem szíven üt, az a nagy vita támadt. Hogy az apostolok és az egyházatják, az első jeruzsálemi gyülekezet és az éppen hogy megindult világmisszió mindjárt nagy vitába bonyolódik. Ha olyan jó magyar módra bele akarnék keseredni a gondolatba, akkor azzal is folytathatnám, hogy és 2000 év óta állandóan vitatkozunk mi keresztények. És miért? És ráadásul, ha elképzel az ember egy ilyen nagy vitát, akkor tovább szomorkodhat. Hiszen, ahogy olvassuk, az apostolok és a vének, szóval ha mai fogalmakban gondolkodunk, akkor lelkészek és presbiterek. Egy olyan nagyobb budapesti gyülekezet, 30-40 fős testülete jöhetett itt össze Jeruzsálemben, és közöttük támadt ez a nagy vita. Na most 30-40 nekibőszült férfi ember, ha nagy vitába bonyolódik, hát akkor az hangos is, az zajos is, az kiabálós is, minden csak éppen nem szép. Miért van ez az állandó vita? Hát egyfelől én azt gondolom, hogy azért, mert különböző helyekről jövünk. Minden közösség, minden tagja más-más honnan érkezik. Más neveltetésben részesül. Különböző szakaszain vagyunk az életutunknak. Hogy nagyon eufemisztikusan fogalmazzam meg, hogy mindig vannak fiatalabbak és idősebbek. Hiszen valószínűleg itt most közöttünk sem született 1963-ban más rajtam kívül, de ha véletlenül mégis, akkor bizonyos vagyok benne, hogy nem halt meg születésekor más rajtam kívül, és élesztették újra. Szóval azt gondolom, hogy mindannyian, minden közösségben egyediek és különlegesek vagyunk. Miért jó hát akkor a vita? Mert bizony egyetlen embernek soha nincs igaza. Egyetlen embernek soha nincs mindig mindenben igaza. Aztán mert bárkinek bármikor lehet egy jó ötlete. Még a legkisebbnek is közülünk. Aztán ott van az a tény, hogy egy vitában született döntést könnyebb aztán mindannyiunknak elfogadni. És mindannyiunknak elfogadva könnyebb aztán a megvalósításban együttműködni. Szóval én azt gondolom, hogy jó a vita, mert a jó vita közösséget teremt és közösséget épít. És ha másik oldalról nézem, akkor nem a vitával van baj, nem a vita baj önmagában. Baj azzal lehet, hogyha nem tudunk egyességre jutni. Amint pedig azt itt ezen az első jeruzsálemi zsinaton az egyház atyák megtették. Nem a vita baj, hanem az, hogyha a vitában kétségbe vonjuk a másik jó szándékát. Nem a vita baj, hanem ha a vitában kétségbe vonjuk, horribile dictu, még szörnyű kimondani is, a másik kereszténységét, másik hitét. Nem a vita baj, hanem az, ha a vitában nem a mi Urunk és Istenünk akaratát keressük, hanem a saját elképzeléseinket akarjuk megvalósítani minden áron. Nem a vita baj, de a keresztény vitához is, amint egész keresztény életünkhöz hozzátartozik, az az igyekezet, hogy megértsem a másikat. Hozzátartozik a másik tisztelete, hiszen ő is épp úgy Isten gyermeke, mint én. És a keresztény vitához is, amint egész keresztény életünkhöz hozzátartozik a szerénység. Elfogadása és tudomásul vétele annak, hogy nem én vagyok a legokosabb a világon, még nekem sincs mindig igazam. Szóval én meggyőződéssel vallom, hogy a vita nem rossz. Sőt, a vita kifejezetten jó és hasznos. Ha békességünk tud lenni akkor is, ha nem a mi álláspontunk győzedelmeskedett a vitában. A vita kifejezetten jó és hasznos, ha a másik véleményét utasítottam el, és nem a másik személyét. Ha a vita lezárása után nem sértődöm meg rá, és nem utasítom el a társaságát. A vita kifejezetten jó és hasznos, ha a döntés után őszinte szívvel és teljes erővel részt veszek a megvalósításban, akkor is, ha kisebbségben maradtam az adott kérdésben. Szóval a vita egyáltalán nem rossz, probléma a megkötözött vitatkozóval lehet. Aztán olvastunk az igében arról, hogy hallják a pogányok az evangélium igéjét. És itt elgondolkodtam azon, hogy kik a mai idők pogányai. Amire könnyen rávághatjuk azt, hogy akik hitetlenül élnek. De az igében a pogányok a zsidók számára ettől sokkal többek voltak. Szinte az indiai érinthetetlenek kategóriája. Emlékszünk rá a korábbi versekből. Egy vallásos zsidó nem mehetett be egy pogány házába, nem étkezhetett velük, közös asztalnál nem ülhetett velük. És akkor gondolkodjunk el, hogy ma Magyarországon kik azok, ki az, akinek nem szívesen megyünk a házába, akivel nem szívesen ülnénk egy asztalhoz. Pláne az ő házában az asztalhoz. 90-ben ifjú polgármesterként sok huncutságot elkövettek velem a polgármesteri hivatalba, és állandóan olyan szituációba, helyzetbe hoztak, hogy hát most akkor csinálja az ifjú ember. Nem elég a nagy változások, de ugye még 26 éves is ez a gyerek, hát akkor igyekezzen. Két nagyon emlékezetes alkalom volt, a második az volt, amikor a szociális osztály munkatársai kivittek a paksi roma telepre egy családlátogatásra. És ott be kellett menni. Hát egy eléggé lepusztult roma család. A család is lepusztult, meg a ház is lepusztult. És amikor mentünk befelé, annyira rendes volt a kolléganő, hogy azt mondta, hogy ha megkínálnak, azért azt ne fogadjuk el. Meg volt ijedve, hogy annyira demokratikus akarok lenni, hogy én elfogadom, és akkor már neki is el kell. És kiderült, hogy azért attól ők igyekeztek távol tartani magukat. Féltek egyszerűen, hogy nem megfelelőek ott a higiénés körülmények. Szóval én azt gondolom, hogy a mai idők pogányai a Magyarországon azok a cigányok. A mi református egyházunkban is. Mert a cigányok azok, akiket nem szívesen látunk. Bizony általában én ezt tapasztaltam az elmúlt 15 évben, a templomainkban. Nem szívesen látjuk őket a gyülekezeteinkben. Cigányok körében, ha evangelizálni akarunk, akkor már azzal is probléma tud lenni egy presbitériumban, de aztán ne adj Isten, az evangelizáció sikeres, és meg akarnak jelenni a rendes Isten tiszteleten vasárnap, hát az már végképp kiveri a biztosítékot. És aztán tovább is jöttek a gondolatok, hogy és csak a cigányok? És azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy mindenki ebbe a pogány kategóriába tartozik, akit nem szívesen látunk a templomban, akit nem szívesen vesszük, ha mellénk ülne a padban. Azt gondolom, hogy figyelmeztetnek ezek a versek bennünket minden olyan szituációra, amikor akár ismerőseink, akár rokonaink, akár munkatársaink esetében megvan bennünk, megszületik bennünk ez az érzés. Csak mellém ne üljön. És bizony, ha őszinték vagyunk, ez ebben a közösségben is előfordulhat, itt most közöttünk is. Ez egy létező veszély. Én 2007-ben tettem meg az igazi nagy lépéseket Krisztus felé és a megtérés útján, akkor indultam igazán el. És azt gondoltam, hogy ez a probléma ez az én életemben nem létezik. Felnőtt megkérőként, már 40 elmúltam, úgy gondoltam, hogy sok mindent láttam. Amikor én mentem már hittel a paksi templomba, és nem a presbiter feleségem kényszerítése hatására, akkor óckodtam nagyon a helyzettől. Hiszen előtte én 8. polgármester voltam a Pakson. Más helyzetben, más szerepben ismertek meg az emberek. És aggódtam azon, hogy mennyire gondolják, tartják őszintének ezt a helyzetet, hogy most én itt vagyok. Úgyhogy azt gondoltam, hogy én nekem nem lesz ezzel problémám soha, hogy ki mindenki tér be a templomba. El is telt majdnem 10 év ebben a boldog tudatban. Amikor az egyik vasárnap én fönnülök a karzaton, köszönöm, nagyapai hagyományok miatt. És egyszer a karzatról nézem, bejön egy hölgy, egy asszony a templomba, és majdnem leestem a karzatról. A megbotránkozástól. Attól a sóhajtól, hogy hát ez meg mit keres itt. Mert hogy őt polgármester koromból jól ismertem, ő egy intézményvezető volt Pakson, és hát ráadásul nem az én csapatomba focizott, a férje, a másik szekértábor képviselője volt a képviselőtestületben, tehát ott még aktív csörték is voltak egymás között, és pontosan megvoltam róla győződve, hogy ha valakinek paksak, ennek az asszonynak nincs köze Krisztushoz. És aztán egyszer csak ott besétált. És az a gondolat azért, az a 10 év előtti gondolat, hogy én milyen tartózkodással és félelemmel léptem be az első alkalom akkor a templomba az Isten tiszteletre vasárnap, hogy majd meg ne szóljon valaki, vagy mit mondok neki, ha megkérdezi, hogy és én mit keresek ott. Ezt még könnyen föl tudtam idézni, és azt mondani, hogy hát, ha én ide jöhettem, akkor bizonyára ő is, hiszen az ember leginkább a maga bűneivel, maga gyarlóságával van tisztában, ha igazán őszinte magához. És ha én bejöhettem, ha engem befogadtak, ha engem hívott az Úr Jézus Krisztus, akkor őt miért ne hívná? De ugye egy dolog, amikor az ember ésszel el tud határozni valamit, és ésszel tud valamit, és egy másik dolog, amikor a szívében érzi. Bevallom őszintén, hogy hát minimum egy évnek el kellett telnie. Ami után már, amikor jött, akkor nem ezek a régi rossz emlékek, meg ilyen fölindulás volt bennem. Szóval azt gondolom, hogy akik, ahogyan a zsidó keresztényeknek, a pogányok voltak ott az egyház születésének hajlalán, ugyanúgy ma a mi életünkben is megvannak a magunk pogányai. És nekünk is kell figyelnünk erre a kísértésre. És volt egy harmadik rész ebben az igében. Péter kér, miért kísértitek azzal Istent, hogy? És akkor felszakad bennem a kérdés, hogy és kísértjük-e mi ma az Istent? Kísértem-e én az Istent? Kísértjük-e mi itt a püspöki hivatalban Istent? És erre sem lehet más a válaszunk, ha nem akarunk hazudni magunknak, egymásnak. Ha Isten előtt állva igazán őszinték akarunk lenni, akkor csak azt válaszolhatjuk, hogy igen. Kísértem én is, kísértitek ti is, kísértjük mi is ebben a közösségben, minden alkalommal, amikor csak a saját igazunkat nézzük, amikor a másikban nem keresztény testvérünket látjuk, csak azért, mert más a véleménye. Kísértjük Istent mindig, minden alkalommal, amikor a másikban nem testvérünket látjuk Krisztusban. Szóval három gondolat, három igerész lett fontos nekem a felkészülésben ebből a mai napi igénkből. Az első az volt, jó-e, hogy viták vannak ma is az egyházban, és a válaszom az, hogy igen, jó, mert a vita hasznos és épít, probléma csak a vitatkozóval lehet. A második kérdés így hangzott, előfordul-e manapság, hogy ki akarunk rekeszteni személyeket vagy csoportokat Krisztus közösségéből? És én azt gondolom, hogy igen, bizony ránk is leselkedő veszély, hogy valakit nem látunk szívesen a közösségben. Hogy szívesen akadályoznánk meg, hogy a közösség tagja legyen. Szívesen akadályoznánk meg, hogy mellénk üljön. És a harmadik kérdés ez volt, kísértjük-e, próbára tesszük-e Isten türelmét ma is? És erre azt válaszoltuk, igen, kísértjük minden alkalommal, amikor magunkat különbnek és méltóbbnak tartjuk a másik embernél. Ámen. Arra kérlek benneteket, hogy egy rövid csendességben keressük szívünkben a békességet mindazok iránt, akikkel vitáink vannak, akikre neheztelünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy van kikkel vitatkoznunk. Köszönjük neked, hogy vannak emberek az életünkben, akik annyira fontosak nekünk, hogy szeretnénk meggyőzni őket igazunkról. Köszönjük neked, Urunk, hogy vannak olyan testvéreink és kollégáink, akikkel közös ügyet szolgálhatunk, míg ha közben időnként vitáink is támadnak. És neked köszönjük, Urunk, és megváltunk, hogy te szent lelkeddel munkálod bennünk az egységet és az egyetértést, hogy segítesz bennünket abban, hogy ne a magunk igazságát, hanem a te igazságodat keressük. Legyen tiéd minden dicsőség, hogy erre időről időre képesek vagyunk, és ígérjük neked, hogy erre törekedni is kívánunk. Ámen. Mondjuk közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.